Ízekről és szenvedélyekről lesz szó a mai műsorban, illetve arról beszélgetünk, hogy mi kell ahhoz, hogy megtalálhassuk a saját utunkat, ha pedig mondjuk kanyargósra sikerül, akkor hogyan lehet végigmenni rajta. És akivel erről beszélgetek, vendégem Havas Dóra, gasztroblogger, vagy ahogy ő is mondja magáról, tudatos hedonista. Dóri, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm. Szia. Sziasztok.
Szerintem már az elején tépjünk le egy raktapaszt azzal, hogy a lilafüggét elengedted, és nem azért vagy most itt, hogy erről beszélgessünk, hanem sokkal inkább azért, hogy az életről, az élet élvezetéről és a gasztrokultúránkról beszélgessünk, és azért a hallgatóknak mondjunk el annyit, hogy legalább 18 éve osztod meg a közönséggel a recepteket, és ezek azon kívül, hogy színesek és ízesek, nekem mindig az jut róla az eszembe, hogy valahol az élet élvezete az, amiről szólnak, vagy azt hirdetik. Nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy neked a monotonitás a legnagyobb ellenséged?
Hát ezt én még így magamnak nem fogalmaztam meg soha, de most, hogy kimondtad, teljesen egyértelműnek tűnik, hogy igen, ebben van egy nagy igazság. Például nagyon ritkán főzök meg kétszer ugyanazt, tehát igen.
Mindig van benne egy csavar?
Mindig van benne egy csavar, nyilván a túros csuszát, vagy a rakott krumplit, azt ugyanúgy készítem, de hogy ezek ritkán kerülnek sorra, és azok az ételek, amik meg így felkerülnek a mindenféle felületekre, hiába van az, hogy az egyiket vagy a másikat nagyon-nagyon szeretjük így családi szinten is, mindig van egy harmadik, meg egy negyedik, ami kiüti. Szóval igen, nekem mindig valami újon jár az eszem.
És mindig egy ilyen kísérletező típus voltál, akár már gyerekkorodtól kezdve, vagy ez úgy alakul menet közben?
Nem, szerintem nem. Az biztos, hogy mindig egy ilyen nyughatatlan típus voltam. Tehát, hogyha nekem valahol nem volt jó, vagy egy kicsit elkezdett kényelmetlenné válni a szék, akkor nem sokat gondolkoztam azon, hogy akkor merre tovább. De az, hogy kísérletező lettem volna, ez ezzel jött, ezzel az hát ugye most már ez majdnem 20 év, tehát, hogy ebbe úgy bele lehetett nőni, meg rá lehetett magamra találni ebben az egészben, de azt gondolom, hogy a személyiségfejlődésemnek egy tök jó ilyen kivetülése, ami történt így a szakmai életemben.
Fontos egyébként, hogy izgalmasak legyenek a mindennapjaid?
Nem minden napom izgalmas. Tehát, hogy ma például egész nap recepteket írtam, amíg ide nem jöttem, azt nem mondanám túlságosan izgalmasnak. Inkább a monotonitást azt tényleg nagyon rosszul tűröm. Tehát, hogyha az egyik napom ilyen, akkor a másik napra biztos, hogy szervezek találkozókat, vagy akkor a barátaimmal találkozom és kevesebbet dolgozom. Szóval az, hogy minden nap leüljek receptet írni, és utána elmenjek valakivel beszélgetni, hogyha így kéne élnem az életemet, akkor valószínűleg elég ideges lennék.
Vagy akkor ugranál és lépnél, ahogy mondtad. Egyébként azzal kezdtük, hogy én bemutattalak, hogy gasztroblogger vagy, és te pedig azt mondod magadról, hogy emellett tudatos hedonista. Ez alatt mit értesz?
Pont ezt, amit az előbb mondtál, a tudatos hedonizmusnak végül is az a lényege, hogy én nagyon szeretem élvezni az életet. Tehát, hogy én tényleg egy ilyen nagyon pozitív beállítottságú ember vagyok, aki talán néha meggondolatlan, tehát, hogy nem biztos, hogy nagyon megfontolt döntéseket hozok mindig, de szeretem minden helyzetből kihozni a maximumot, és szeretem az élet élvezetét előtérbe helyezni, és ez soha nem tudom, hogy fogalmazzam meg ezt a gasztronómiai ténykedésemet, de hogy ez megtalált engem, és ebben én nagyon jól ki tudok bontakozni, és az, ami nekem ebben fontos, hogy szép legyen az az étel, hogy szépen legyen tálalva, hogy könnyű legyen elkészíteni, hogy örömet okozzon, ez ugye mind erről szól, hogy van ebben egy ilyen nagy, magasfokú hedonizmus, hogy tényleg a legunalmasabb paprikás krumpli is, hogyha szépen van letéve az asztalra, akkor az már gyönyörködteti a szemet is, hát és akkor már
pluszt.
Ad egy élményt, uh-huh. Igen, és az élmények szerintem az életnek a savaborsa. Szóval ezeket gyűjteni kell.
Hogyha már a tudatosságról esett valamilyen szó, akkor mennyire tartod magad tudatos karrierépítőnek?
Hát annak egyáltalán nem tartom magam.
Mert kívülről nézve
igen,
így tűnhet, azért
igen,
is kérdezem.
Tudom, ezt mindig megkérdezik tőlem, hogy a lila füge is, ugye, hogy ez egy milyen jó márkanév, hogy azt hogy találtam ki. És az ilyen fontos dolgok az életemben egy kicsit ilyen sorsszerűek voltak. Tehát a lila füge név az inkább megtalált engem, ezt már tök sokszor elmondtam, hogy amikor ott le kellett odaírni valamit, megjelent egy ilyen kis ablak, hogy írd be a blogod nevét, ezt írtam be olyan nagyon nagy gondolkodás nélkül. Viszont azt hiszem, hogy az egy erősségem, hogyha már van valami, amit én szeretek, akkor abból ki tudom jól hozni a maximumot.
Ez a nekem... tudatosság, a tervező képesség az itt van
igen,
benne.
Igen, tehát hogy engem, én egy ilyen stratéga típus vagyok, azt hiszem ilyen szempontból, hogy engem nem nagyon érdekelnek a részletek, meg idegesítenek a megvalósításnak az ilyen aprólékos Excel táblázatba foglalható rendszerei, viszont az, hogy lássam magam előtt, hogy valamit honnan, hova lehetne eljuttatni, vagy kéne, az viszont nagyon lelkesíteni tud, és akkor mostanra már megtanultam inkább magam köré gyűjteni azokat az embereket, akik tudnak engem ebben segíteni.
Mielőtt találkoztunk, azon gondolkodtam, hogy ugye nagyon sok olyan történetet lehet hallani, hogy valaki úgymond egy teljesen új területen felépítette magát, hogy sikerült kitűnni a tömegből, és valahol nagyon sokan vagy mindannyian erre vágyunk, hogy megtaláljuk ezt az utat, megtaláljuk azt a területet, és kívülről úgy néz ki, hogy te is ezt az utat jártad be, de amikor te erre az útra léptél, és felépítetted úgymond az én márkádat, akkor ez még egy úttörő dolognak, vagy egy új dolognak számított, nem volt annyira általános, mint ahogy most beszélünk erről, és ahogy most dobálózunk ezekkel a szavakkal.
Igen.
Ez a része egyébként marketingesként egy tudatos dolog volt, vagy egy ilyen élethelyzet hozta változás inkább, amire tudtál reagálni jól?
Én abból a szempontból nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy mire ebből én márka lett, addigra már nagyon sok idő eltelt. Mert szerintem ez az én márka, meg amiket most influencereknek hívunk, ez egy nagyon kétélű fegyver, és egy nagyon veszélyes pozíció.
Hát meg egyik pillanatról a másikra lesz valaki
igen,
egy követett
igen,
személy.
Igen, és viszont azzal a követettséggel olyan durva elvárások járnak, nem csak azzal kapcsolatban, hogy úgy érzik az emberek, hogy neked bármit oda mondhatnak, és bármilyen véleményt megformálhatnak veled kapcsolatban, ami ugye, mivel te magad vagy a márka, ezért ez a személyiségedre is hatni fog, hanem az is elvárás, hogy te állandóan teljesítsél. Tehát, hogy aki azt gondolja, hogy influencernek lenni, vagy bloggernek, vagy én márkának, vagy bárminek, tehát, hogy így kitenni magad, az egy könnyű dolog, az óriási nagyot téved, mert egyrészt állandóan tartalmat kell előállítani, ami akkor is el kell, hogy készüljön, hogyha neked éppen a családoddal van kedved lenni, vagy éppen hétvégére szeretnél valami lazat a dolgot csinálni, akkor is a lájkok meg a kommentek
idézőjelben, amikor szabadságon vagy, mert hogy
nincs,
nem vagy
lehet szabadságon.
Igen,
tehát, hogy ez egy állandóan pörgő élet, és azzal, hogy ez az online világ ennyire óriási nagyot fejlődött ebben az elmúlt 15 évben, ez egy nagyon kemény elvárás lett. És aki ezt most kezdi el, annak nincs meg az a luxusa, ami nekem talán megvan, hogy én már itt vagyok, és én nekem már nem kell állandóan vibrálni ahhoz, hogy már legyen egy követőtáborom, lehet, hogy az sőt, nem a legnagyobb követőtábor, ami létezik.
De 140 ezer követőd van a Facebookon?
Facebookon, igen, legalább. És ilyen 54 ezer körül az Instagramon, tehát hogy ez már egy ilyen jól látható.
Ez már egy szemmel látható.
Igen, erre már lehet sok mindent építeni, de hogy én nem hajtok arra, hogy egy év alatt megduplázzam mondjuk az Insta követőimet, mert pontosan tudom, hogy az nem dupla annyi, hanem inkább tripla annyi munkával jár, és nem a munkával van nekem a bajom, hanem inkább ez az óriási elvárásrendszer. Ez szerintem nagyon-nagyon megterhelő, meg hogy mi a cél pontosan. És nekem egyáltalán nem cél, hogy az én márkám az rólam szóljon, hanem én képviselem ezt a márkát, de ez a márka nem Havasdóráról szól, hanem a receptjeimről és a főzésemről, és ez nagyon jó.
És egyébként van valami, amit máshogy csinálnál? Ugye arról beszéltünk, hogy neked volt időt felépíteni magad.
Hát persze, hogy van. Hát ugye azért erről most már sok szó esett, hogy a lila füge az nem azért tűnt el az életemből, mert én azt szerettem volna, hogy szűnjön meg, bár régóta volt már ebben egy ilyen billegés bennem, hogy érdemes-e, hogy lila fügének hívjunk egy olyan márkát, amit igazából én képviselek. De hogy az például egy rossz üzleti döntés volt, mert lettek olyan üzlettársaim, akivel emberileg nagyon jól megértettük magunkat az elején, de hogy nem tudtak végül is közösek lenni a céljaink, és ezt azért úgy szívesen kihagytam volna az életemből egy ekkora pofont, amikor az embernek végig kell menni egy ilyen szétváláson. Tehát ez pont olyan, mint egy válás, meg egy barátságnak a megszűnése.
De mennyi mindent lehet tanulni?
Rengeteg mindent lehet nyilván tanulni vele. Mindennek van pozitív oldala, de ha mondjuk ezt megspórolhattam volna, akkor nyilván egy csomó tapasztalattal szegényebb lennék, de mégis egy fájdalmas időszak viszont nem következett volna be az életembe. Ez talán a leglényegesebb. Egyébként azt hiszem, hogy nem. Tehát, hogy az, hogy ez egy ilyen folyamatos, állandó építkezés volt, rengeteg tanulással, és nem egy ilyen hirtelen fejes ugrással a mindenbe. Ez szerintem nagyon megfelelt annak, ahogy én egyébként is csinálom a dolgokat, hogy én amellett, hogy egy ilyen kicsit vibráló, meg nyughatatlan ember vagyok, azért ennek van egy határa, és ez pont így volt nekem kényelmes.
Azt szokták mondani, hogy nincsenek véletlenek. A gasztrovilágba való csöppenésedet mennyire kell a családodban, a gyökereidben keresni, mennyire voltatok például egy főzős család?
Hát főzős család vagyunk a mai napig, szóval a nagymamám is 94 éves, és még szeretne főzni, mert nem annyira engedi a család őt, de hogy azért vannak olyan receptek, amik ott vannak még a kezében, és kifolynak belőle. Tőle nagyon sokat tanultunk. Egy ilyen érdekes egyvelegő, mert hogy ugye a spórolós világháború utáni életből jön, tehát ez a spórolós konyha, ez nagyon jellemző rá, de ugyanakkor meg Párizsban éltek, és ott meg a legfelsőbb körökben mozogtak, tehát hogy ilyen nagyon érdekes dolgok születnek a nagymamám konyhájában, és az anyukám is egy nagyon jól főző, és a mai napig a trendekkel, meg így az új receptekkel, meg az új alapanyagokkal tisztában levő ember, úgyhogy igen, mi egy főzős család vagyunk.
És hát máshol is éltél te is, ugye igen. A édesanyádat említetted, a szüleiddel pedig Szíriában?
Szíriában, igen.
Hát az is egy teljesen más
hát
világ.
Nagyon más, és nagyon izgalmas ilyen gasztronómiailag is, egy nagyon izgalmas világ, úgyhogy mi nem egy ilyen étterembe járós család voltunk, hanem azok, akik szerettek otthon megvalósítani olyan ízeket, ételeket, amikkel úgy amúgy találkoztunk.
De egyébként Szíriából mit hoztál, vagy hozol?
Hát én a közel-keleti konyhát imádom. Tehát nekem a római kömény az ugyanúgy fűszerem, mint a fűszerpaprika. Tehát hogy tényleg teljesen egyenértékűvé vált bennem az a két konyha.
És ha visszaemlékszel, így a fiatal tínédzser korodban
voltam, 14-től 17 éves korodban.
Hát ez egy nagyon meghatározó időszak, hogy ott akkor egyből megtaláltad a helyed?
Igen. Meglepő módon szerintem nagyon gyorsan megtaláltuk ott a helyünket. Szóval azért a gyerekek, nekem most pont ennyi idősek a gyerekeim, amennyi én voltam, amikor mi kimentünk, és azt látom, hogy ilyenkor még annyira rugalmasak a gyerekek, és hogyha szerencsés, olyan szempontból szerencsés, hogy kicsit extrovertáltabb személyiségűek, akkor szerintem könnyű őket ide-oda pakolászni, és nálam ez az valamennyire adott volt. Úgyhogy én ott elég gyorsan, annak ellenére, hogy ugye nem beszéltünk még semmilyen nyelvet, fél év alatt megtanultunk ilyen társalgási szinten angolul beszélni, és azt persze egyre jobban, úgyhogy nagyon gyorsan, igen, sikerült oda beilleszkedni.
Mennyit formált rajtad szerinted ez az időszak? Tehát most sokkal nyitottabb vagy adott esetben holnap tudnád máshol folytatni az életedet?
Igen, tudnám. Szóval, hogy ez a fajta, amiből engem kivett, ez a Szíriába költözés és egy ilyen nemzetközi közegbe kerülés, az a tekintély elviségtől a teljes eltávolodás. Ugye azért a magyar iskolákban, főleg gimnáziumban, ez a poroszos nevelés, ez
főleg
nagyon...
30 évvel ezelőtt.
Főleg 30 évvel ezelőtt ez nagyon-nagyon jellemző volt, és én soha nem voltam egy ilyen nagyon szabálykövető valaki, tehát hogy inkább a saját fejem után szerettem menni, és ez teljesen engem kivont ebből, és egyszerűen nem kellett ennek a kényszernek megfelelni, és szerintem az nagyon sokat jelentett az én személyiségem alakulásában.
És mondtad, hogy pont ilyen korúak a gyerekeid, ezt szerinted tovább tudod vinni, vagy tovább tudod adni nekik ezt a fajta szemléletet?
Igen,
ezzel,
igen,
hogy
törekszem
te megláttad ennyire fiatalkorodban ezt, hogy lehet másképp is?
Igen. Nem is járnak állami iskolába, szóval ezért ez tudatos döntés is volt részemről, hogy én tudom, hogy milyen jó nem egy ilyen közegbe fejlődni, és ezért nem is szerettem volna, hogyha ők oda kerülnek, és igyekszem is velük nagyon sokat utazni.
Nyitottak legyenek a világra.
Igen, igen, tehát hogy nagyon világlátottak már most, és szeretném, hogyha ez így is maradna, mert szerintem ez nagyon fontos.
Viszont végül is az ELTE-n, angol nyelv és irodalom szakon, meg a Külker főiskolán marketing kommunikáció szakon tanultál egyszerre. Tehát igen. Végül mégis visszatértél, és a hazai felsőoktatásban kerested az utadat. Mi volt ennek az oka, illetve miért egyszerre a kettőt?
Az volt az oka, hogy mivel én nem jártam itthon gimibe, én egyáltalán nem féltem ettől a rendszertől. Most nem akarom úgy csinálni, mint hogyha mindenki, aki itthon járt volna iskolába, félt volna a rendszertől, de hogy szerintem azért mindenki, akit így kiszakítanak tinédzser korában a környezetéből, legalábbis én így voltam vele, lett egy ilyen óriási honvágyam, és amikor hazajöttünk, és lehetett választani, hogy itthon vagy nem itthon, akkor nekem tök egyértelmű volt, hogy én itthon szeretnék maradni, és ez a mai napig így van, mert aki megtapasztalja azt a honvágyat, meg azt a gyökértelenné válást, ami még egy ilyen védett, behatárolt időszakban is jelen van az életében.
Hát mert hogy tudtuk,
hogy haza fogunk
mész,
jönni. Igen. Hát igen, csak amikor egy 14 évesnek elmondott, hogy majd 18 évesen jöhet haza, én konkrétan emlékszem, hogy azt mondtam a szüleimnek, hogy tönkre teszitek az életemet, mert már öreg leszek. És nyilván nem voltam öreg. Na mindegy, szóval nekem az teljesen egyértelmű volt, hogy itthon szeretnék tovább tanulni, de közgazdasági pályára szerettem volna menni, viszont amiatt, hogy nem jártam itthon gimnáziumba, a matek felvételi, hát az esélytelen volt. Viszont az angol szakra bekerülés az meg teljesen egyértelmű, de ott én nagyon gyorsan átláttam, hogy ugyan van nekem egy az írott szó, meg a bölcsészet felé, az irodalom az nekem egy nagyon kedves terület, de hogy én ott nem fogok akarni érvényesíteni minősülni, tehát nem tudom, hogy egy bölcsészdiplomával mit kezdtem volna, és akkor egyből, akkor ha nem a közgáz, akkor legalább a Külker főiskola. És az, hogy párhuzamosan végeztem a kettőt, az nem tudom, olyan természetes volt.
Ma is egyébként egyszerre több dologgal foglalkozol?
Igen. Én az a fajta ember vagyok, aki egy nap ilyen 5 különböző projektet futtat, ebbe is csinál egy kicsit, abba is csinál egy kicsit, és akkor a határidő után egy fél órával mindent le is ad, de igen, nem vagyok az, aki így szeret leülni, és akkor csak egy dologra koncentrálni.
Beszéltünk arról, ugye, hogy az ételeidbe a külföldön megismert ízek, meg a családból hozott ízek beépültek, de azért mesélj egy picit ezekről bővebben, hogy el tudjuk képzelni, hogy mi az, amit a családból hoztál, mi az, amit esetleg a külföldi tapasztalataidból merítettél.
A családból például a vinegret, tehát nálunk ez a magos mustárral készülő salátaöntet, az valamiért, gondolom, hogy a nagymamámnak a francia életéből.
Mert hogy különben a cukros ecetes.
Hát igen, mert ugye itt ez a cukros ecetes lett volna, vagy a fokhagymás, uh-huh. De hogy igen, tehát ugye főleg akkoriban, amikor én gyerek voltam, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy fejes saláta, tojásos nokedlés, cukros ecetes öntet. Tehát nálunk például volt ez a mustármagos vinegret, akkor volt reszelt répából saláta, tehát voltak ilyen kis módosítások, amik nem a magyar konyhára voltak jellemzőek. Szerintem már az így nyitogatta egy kicsit az én gondolkodásomat. És pici koromtól kezdve, ugyanúgy, mint ahogy most a nagyobbik fiam, én csak a színhúst voltam hajlandó megenni, de aztán már inkább azt se. És akkor ez megmaradt a mai napig, hogy én nem vagyok egy nagy húsevő, és viszont nagyon izgalmasnak találom, hogy a zöldségekkel mit lehet kezdeni, és hogyan lehet teljes értékűvé tenni mondjuk egy étkezést akkor is, hogyha kevés benne a hús, vagy nincs benne hús. És erre a nemzetközi példák, főleg ugye a közel-keleti gasztronómia, ahol rengeteg zöldséget fogyasztanak, nagyon jól össze tudott épülni, és akkor ez nagyon gyorsan a sajátommá tudott válni.
De egyébként 10 éves korodban azért ez nem volt tudatos benned, gondolom, egyetlen csak ugye az ember nem. Úgy kapja-kapja az impulzusokat, de igen. Mikor volt ez a rádöbbenés, hogy egyébként ez teljesen más, mint amit a megszokott, és hogy egyébként ezt téged foglalkoztat, meg érdekel, meg hogy érzéked van hozzá.
Nem volt, azt hiszem, hogy egy ilyen rádöbbenés, szóval ez az egész ilyen folyamatosan alakult, abból, hogy elkezdtem ilyen 17-18 éves korom között otthon főzicskézni, amikor nem volt otthon senki. Tehát, hogy nem az volt, mert mindig ott voltam a konyhában, segítettem anyukámnak, de ugye soha nem volt egy ilyen olyan szempontból élmény. Ma már értékelem, hiszen közösen töltött idő volt az anyuval. De akkor gyerekkoromban az nem számít. Az az volt, hogy ha enni kell, akkor meg kell csinálnom a saját öntetet, hogyha szeretnék hamarabb venni. És aztán, ahogy elkezdtem főzicskézni eleinte, és aztán azt végül is ez egy ilyen vezérfonal maradt, hogy azt tetszett nekem benne, hogy ezt nem mindenki szereti csinálni, viszont az eredményt meg mindenki szereti élvezni. És én lettem az az ember, aki eteti a barátait. És ez nekem,
ez egy nagyon hasznos
és ez
pozíció,
egy nagyon jó pozíció. Igen, tehát hogy annak, ugye nekem nem okoz gondot főzni, nem okoz gondot az, hogy sok órát álljak a konyhába, hogyha jönnek a barátaim, akiket szeretek, sőt, még a végén van egy óriási jutalom is, hiszen mindenki megdicsér, elfogyasztja, azt mondja, hogy máskor is jönne, tehát hogy van egy csomó olyan pozitív visszacsatolás, amit az embernek nyilván jól esik, ráfordított energia nélkül kvázi, mert hogy nekem ez nem egy nehézség, vagy nem egy erőfeszítés. Úgyhogy ez az elején is jelen volt, amikor még csak a bulik előtt a barátnőim, mint én kártyaparti mindig nálunk volt, és akkor én sütöttem, főztem, kártyaparti, és onnan mentünk tovább bulizni, és végül is a mai napig ezt csinálom, csak már nem a barátnőim jönnek át, hanem az a 140 ezer követő az, aki kapja az impulzust, nyilván nem én főzöm meg, de hogy a receptek által mégis ez történik.
De inspirálni tudsz, igen. És azt gondolom, talán ez a legfontosabb.
Ez
ebben.
A legfontosabb, mert ma már mindent meg lehet találni az interneten. Tehát, hogyha te kitalálod, hogy rakott krumplit szeretnél, akkor fogsz találni 1.366.000 rakott krumpli receptet, de a lényeg az az, hogy kitaláld. És ugye ezzel van mindenkinek a gondja, hogy mit főzzek ma. És egy ilyen gasztroblog, mint az enyém, két dologban tud segíteni. Az egyik, hogy ötletet adjon, a másik meg, hogy működő receptet adjon.
Lássuk, abból a 150 hát vagy 1 millió receptből
abból
nehéz.
Abból kevés fog működni, és
azt
nagyon nehéz.
Azt ami ráadásul neked a leginkább pontosan. Tetszett. Tartsunk egy kis szünetet, innen folytatjuk a beszélgetést Havas Dóra gasztrobloggerrel továbbra is.